Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. A 2023-as évben Románia számos az egészségügyet érintő kérdéssel nézett szembe. Meg lehet említeni a több szinten előforduló anyagi hiányt, a kanyarójárványt, az oltás kérdését, de akár arról is lehetne beszélni, hogy decemberben tiltakozó akciókra készültek az egészségügyi alkalmazottak. Viszont van jó hír is, ugyanis több kórház építése is kilátásba került, továbbá Székelyföld jól teljesített, hiszen immáron negyedik éve került be az ország legjobbjai közé a Sepsiszentgyörgyi Kórház. Így az évek határán pedig értékelünk és előre is tekintünk a hazai egészségügyet illetően. Témánk mi volt és mi várható az egészségügyben Romániában. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre, észrevételeikre, hozzászólásaikra. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk dr. László Attila szenátor, a Szenátus Egészségügyi Bizottságának a titkára, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött a Medicinába. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást!
Kezdjük a tavalyi 2023-as év nehézségeivel, hiszen jó néhány volt ebből. Talán az egyik legkomolyabb az év vége fele jelentkező kanyaró járvány, aminek Maros megye a gócpontja is volt. Hogyan tudta ismét ilyen nagy mértékben felütni a fejét ez a betegség hazánkban?
Nem nehéz kitalálni, el kell azt mondani, 1980-ban, amikor elkezdődött az oltás a kanyaró ellen, akkor évente mintegy 100 000 esettel kellett szembesülni. Na most ez a koronavírus járvány óta rendkívül nagy mértékben csökkent az oltási kedv a kötelező oltások esetében is, és ez az eredménye. Tehát ugyanúgy, mint 2016-ban, karácsony környékén elindultak, látogatták a rokonokat, ugyanezt történt most is, és sajnos kiderült, hogy még a kötelező oltások esetében is nagyon jelentős ez a korcsoport, az a társadalmi csoport, aki nincs beoltva.
Ez a kanyaró, de akár más betegségek tekintetében mekkora gondot jelent Romániában az oltásokkal szembeni szkepticizmus?
Nem titkolom, hogy nem a kanyaró járványra gondoltunk és számítottunk, és számítottak a szakemberek, hanem attól retteg mindenki, hogy itt mellettünk háború folyik, ott rettenetesen lecsökkent az oltási arány, illetve felbukkantak olyan gyerekkori fertőző betegségek, amelyek nálunk már nincsenek. Gondolok itt néhány gyermekbénulási esetre. Nálunk az utolsó esetet 1992-ben jegyeztük. És egy olyan társadalomban, ahol nagyon alacsony az oltási arány, bármikor előjöhetnek, vagy felbukkanhatnak ezek a betegségek, amelyeknek a leküzdésért hatalmas nagy áldozatot hoztunk, és hatalmas nagy munkát igényelt ahhoz, hogy eljussunk oda, ahová eljutottunk, és ennek ellenére egyesek most azt gondolják, hogy mivel nem találkoztak, vagy nem láttak környezetük a gyermekbénulás által megnyomorított embert, akkor azt gondolják, hogy ez nem is létezik. Sajnos azt kell mondani, hogy létezik, és évek óta, tehát most már szép lassan második éve mindenki attól tartja, hogy ismét felbukkanjon a gyermekbénulás Romániába.
Sokan állítják azt, hogy megfelelő orvosi és politikai kommunikációra lenne szükség annak érdekében, hogy a lakosság ismételten elkezdjen bízni a tudományban, az oltásban, az orvosokban. Meglátása szerint valóban ez a kulcs valóban hozzájárulhat a megfelelő kommunikáció ahhoz, hogy ne engedjük vissza az eltűnnek hit betegségeket, akár az imént említett gyermekbénulást?
Inkább úgy fogalmaznék, hogy kommunikálni és oktatni kéne. Egyrészt el kell fogadjuk azt, hogyha üresen hagyjuk a kommunikációs teret, azt valaki el fogja foglalni. És ez történt például az oltások területén is. Egyszerűen az orvos társadalom elengedte a kesztyűt, nincs már, kevés van, nem találkozunk vele, illetve szép lassan ott van egy olyan orvos generáció, aki nem találkozott gyermekkori fertőző betegségekkel. Ugye, ahogy az én generációm vagy a nálam idősebbek nap mi nap találkoztak. Másfelől pedig, amikor azt mondom, hogy oktatni kéne, lehet, hogy jó volna azért szülőknek, meg a hozzátartozókat is megtanítani arra, hogy ez miből áll, milyen veszélyekkel szembesülhet valaki, aki ilyen betegségekben szenvedhet. Illetve képesen el kéne kezdenünk az időskorú társadalmi rétegeknek az oktatását is, mert elég sok országban most már olyan korban jut, jutottak az idősebbek, akik egyébként ne voltak valamikor oltva, hogy ismét jelentkeznek az immunitás csökkenésével ezek a betegségek, és nagyon sok országban már elkezdték, vagy nagyon komolyan gondolják, hogy el kell kezdeni az időseknek az újraoltását a gyermekkori fertőző betegségek ellen. Nálunk is elég sokat beszéltünk, de azt hiszem, hogy ebben a pillanatban sokkal fontosabb lenne az átoltottságot, vagy a megfelelő átoltottságot biztosítani a megfelelő gyermekpopulációnak. És ezt azért mondom, mert elég keveset beszélünk, vagy nagyon keveset beszélünk a társadalmi felelősségünkről. Tudni kell azt, hogy soha egyetlen egy társadalomban se lehet elérni a 100%-os átoltási szintet. És ezt azért mondom, mindig vannak, vagy nem érte el azt az életkort, amikor oltani kell, vagy valami jogból kifolyólag nem oltható, vagy nem fejti ki az oltás a hatását, mert valami rendellenességgel született az illető gyerek. És éppen miatt meg kell őket is óvjuk, ezeket a gyerekeket is, és itt van a társadalmi felelősségünk, hogy igenis meg kell védenünk azokat is, akik egyébként nem oldhatók, vagy az oltás nem fejti ki a hatását, gondolok itt például egy onkológiai betegségben szenvedő gyerekre gondolni, akinek módosítjuk az immunitását egy ideig. Vagy a transzplantáción átesettek, akik esetében az immunrendszerük valami jogból kifolyólag, vagy akár kezelésnek köszönhetően le van csökkenve. És azt hiszem, hogy ezeket a dolgokat ismét tudatosítani kell a társadalomban, és el kell magyarázni, és nem kell ebből politikai tőkét kovácsolni, hanem egyszerűen tisztességesen el kell magyarázni, és mindenki döntse el, hogy mit akar. És nagyon reménykedem abba, hogy úgy, ahogy korábban az évtizedekkel ezelőtt, amikor a társadalom egy döntő többsége, tehát 97% átoltási szintet értünk el valamikor a 90-es évek előtt Romániában. Azt hiszem, hogy ez annak volt köszönhető, hogy ezt nagyon hatékonyan kommunikáltak a kollégák, és ugyanakkor folyt az oktatási intézményekben és a munkahelyeken is.
Hogyan lehetne akkor ismét felvenni az oktatás kesztyűjét, hogyan lehetne tudatosítani mind a fiatalokban, mind az idősebbekben a tudomány, az oltások és az orvoslás fontosságát annak érdekében, hogy tisztán lássanak, hogy minél kisebb arányban szembesüljünk problémákkal, megelőzhető problémákkal.
Itt azt hiszem, hogy vissza kell állni arra a kötelező egészségügyi oktatásra, ami valamikor rendszeres volt. Természetesen a különböző koroknak megfelelően kezdve az, hogy hogyan mosunk kezet, vagy hogyan mosunk fogat, befejezve a különböző betegségek megelőzésével. Én nem titkolom, hogy azon közé tartozom, akik igenis nagyon határozottan állítom azt, hogy ebben a pillanatban az oltás az egyik leghatékonyabb eszközünk, ami a fertőző betegségek megelőzését illeti. Most már hála Istennek van két olyan oltóanyagunk és oltástípusunk, ami rákos megbetegedéseket is megelőz, itt a hepatitiszra meg a HPV elleni oltásra gondolok, illetve azt is látnom kell, hogy azokban az országokban, ahol ezt alkalmazzák, ezt nagyon hatékonyan végzik és meghozta az eredményeket is. Most már két ország van világszerte, ahol az elmúlt két éve például nem volt új méhnyakrák eset, gondolok itt Ausztráliára, és úgy tudom, hogy Norvégia vagy Izrael, nem tudom, egész pontosan elnézést kérek, de most már két éve újabb esettel nem találkoztak, és ez elsősorban annak köszönhető, hogy az elmúlt 10 évben nagyon határozottan, de ugyanakkor nagyon ügyesen kommunikálva bevezettek egy fakultatív oltóanyagot, amit nálunk is megpróbáltunk annak idején, akár a lányoknak, akár a fiúknak, és ez meghozta a hatását. Tehát nincs már új esetük. Remélem, hogy nálunk is ez lesz a következménye annak, hogy most már eljutottunk oda, hogy legalább térítjük az fakultatív oltóanyagokat, és megteremtettük a feltételét annak, hogy lány és fiú lakosság is be legyen oltva.
A romániai egészségügy helyzetéről, az oltás kérdésről és a jövőbeli kilátásokról beszélgetünk a Medicinában. A vendégünk László Attila, a szenátor, a Szenátus Egészségügyi Szakbizottságának titkára. És ideig a kommunikáció és az oltás volt a terítéken, viszont át kell térni az anyagi helyzetre, hiszen ennek kapcsán nagyon sok tényezőről lehet beszélni. Tisztában vagyunk azzal, hogy a kormány költségcsökkentő intézkedései, a költségvetési hiány nem egy szempontból nehezíti nehezítette az egészségügy helyzetét is. Meg lehet említeni a belengetett sztrájkokat, azt, hogy az egészségbiztosítási pénztár tartozásainak kifizetését követelték a kormánytól, vagy azt is, hogy november végén tartalék alapból egészítették ki egyes minisztériumok, így az egészségügyi minisztérium költségvetését. Ha összességében nézzük az anyagiakat, akkor melyek voltak a tavalyi 2023-as év legnehezebb pillanatai ebben a szektorban?
Jó, hát akkor dobjuk szép lassan sorra őket. Én a 2023-as évet kettőbe osztanám. Tehát egész júniusig, amíg ott voltunk kormányon, és akkor, amikor kitértek bennünket a kormányból, akkor mi, mikor kiléptünk, akkor a költségvetésnek volt egy 15 milliárd lejes deficitje hiánya. Ez most valamikor évvége fele felcsúszott 60-70 milliárdra, és ez gyakorlatilag minden területet érintett. Az egészségügy esetében ezt úgy érintette, hogy nem fizették ki a beszállítókat június óta, praktikákat, kórházi beszállítókat, ami rendkívül sok bonyodalmat okozott mindenki számára, nagyon sok esetben veszélyeztetve az egészségügyi intézményeknek a működését. És ugyanakkor azt is látnom kellett, hogy valahogy a szőnyeg alá seperték ezeket a gondokat. Tehát mindenki arról beszélt, hogy mit fogunk építeni, milyen szép napjaink vannak, mennyi pénz áll rendelkezésünkre, viszont azok, akik nem tudnak benne vannak, vagy benne voltak ebben a helyzetben, ott vakaroztak, hogy hogyan oldják meg. Mindenki abban reménykedett, hogy akkor majd jön a költségvetés kiegészítés, és akkor pótolják ezeket a hiányzó összegeket, ami sajnos nem történt meg, hanem állandóan, amikor valami éget, akkor egy részét kitömték annak a hiánynak. Így volt olyan esetünk, például úgy emlékszem, hogy novemberben, amikor az egészségbiztosító 4,2 milliárd lejt kért ahhoz, hogy tudja a vállalt kötelezettségek egy nagyon kis részét teljesíteni, erre felkapott 4,2 helyet, 1,7-et, ami gyakorlatilag csak a kórházakban dolgozók fizetésére volt elég. Várható volt, hogy ez eljött. Éppen miatt sikerült, főleg a magyar lakta megyékben, vagy a többségében magyar lakta megyékben áthelyezni az országos befektetési ügynökség területére az egészségügyi beruházásokat.
Összegezni kellene a 2023-as évet. Melyek voltak itt a nehézségek, és véleménye szerint mindez ezekkel együtt hogyan teljesített a romániai egészségügy?
Egyrészt, hála Istennek, az egészségügyi rendszer az tehetetlenségből működött. Benne dolgozók nagyon tisztességesen végezték a dolgukat az adott körülményekhez viszonyítva. Meg arra lőlem azt, hogy senki nem maradt ellátás nélkül azok közül, akik valóban látásra szólultak. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy tovább nőtt a szakadék egyrészt a minisztérium és az önkormányzatok között. Tehát amikor arra gondolok, hogy az önkormányzatok, akár megye, akár helyi önkormányzatok mindent megtettek annak érdekében, hogy működtessék a tulajdonukban lévő intézményeket, és megfelelő körülményeket teremtsenek, és ezért csak gratulálni tudok nekik. Ugyanakkor azt is látnom kell, hogy azok az intézmények, amelyek a minisztérium tulajdonában maradtak 2010 óta, azoknak az állapota és a dolgozó munkakörülményei továbbra mértek, és mindenkinek csak azt tudom ajánlani, hogy menjen egy Bukarestben, mondjuk az Elias kórházba, és akkor megértik, hogy miről beszélek. Tehát ritkán láttam ilyen rossz körülményeket a romániai kórházban, mint ebben a valamikor elit intézményben. És a minisztérium alárendeltségével tartozik. Azt hiszem, hogy rég átharapták volna a törtükat az önkormányzatoknak, hogyha ilyen körülményekbe hagyják az egészségügyi intézményeket, de hogyha Bukarestbe vagy ezt megteheted. És másfelől pedig azt is látnom kellett, hogy a minisztérium vezetése és a minisztérium személyzeti állománya nem biztos, hogy a helyzet magaslatában ebben a pillanatban. És amikor ezt mondom, itt gondolok arra a helyzetre, ahogy kezelik a helyreállítási alap kérdését. Itt nem csak a 30 kórház építésre gondolok, itt beszerzésekre gondolok. Több mint 3000 szerződés van aláírva orvosi rendelkezésre. rendelők, illetve a rendelőintézetek által ott is minden a levegőben van, és mindenki azt várja, hogy mozduljanak ki a dolgok, és történjenek előrelépések.
Komoly gondok vannak a mostani szerződésekkel is, vagy a már aláírt szerződésekkel, de ezek fényében akkor mire számíthatunk idén, 2024-ben, hiszen tervek és ígéretek vannak?
Én arra számítok, hogy minden meg lesz ígérve, aztán, hogyha valaki nem teljesít, akkor majd ilyen sűrű fejbólogatások mellett, akkor ilyen csepp a tengerbe, majd adagolnak egy kis forrást azért, hogy ott ne legyen cirkusz, és nagy valószínűséggel megpróbálnak elkerülni minden olyan cirkuszt, hogy választási évben ne borzolják fel a kedélyeket a társadalomba. Én erre számítok, és ez az eddigi tapasztalatom, hogy választási évben mindig ott történnek beavatkozások, ahol nagyon nagy a gond. Valószínű, hogy tovább fog folytatódni a különböző szaktársadalmi csoportoknak a sztrájkja. Legutóbb láthattuk az egészségügyi igazgatóságok halmozottait, meg valószínűséggel következnek majd mások is az egészségügyi rendszerben.
Lehet ilyen csepegtetésekkel, gyors tűzoltásokkal akár kórházakat építeni, hiszen erről is szó volt, ön is említette.
Nem hiszem, és amikor ezt mondom, akkor alkalmam volt, és a miniszter úr megkért, hogy nézzük át együtt a 27-es listát, ami annak idején egy politikai alkú kapcsán kialakult. Már akkor jeleztem, hogy 12-nek a 27-ből nincs mit ott keresnie, mert nem tudjuk tartani a határidőket. Na most azóta elég sok minden lezajlott, tanulmányok készültek, tehát hozzátartozik, hogy például az észak-nyugati régió, Maros megye középrégióhoz tartozik, de itt Kolozsvártól Nagyvárad, Szatmár, Mára, Maros, Besztetce tartozik az észak-nyugati régióba. Ahhoz, hogy tartsuk a határidőket, a fejlesztési alap terveinek a határideit, ahhoz az építkezési cégek, illetve az építkezési anyag forgalmazó cégek forgalma meg kéne tízszereződjék. Az mind szép és jó, egyben, hogy nincs arra kapacitás, és nincs arra munkaerő. Nem áll rendelkezésünkre ilyen mértékű munkaerő, ahhoz, hogy tudjuk tartani a határidőket. És arról is beszélhetünk, hogy a kormány saját felmérése szerint nagy valószínűséggel, amennyiben nem sikerül kitolni az elszámolási határidőket, nagy valószínűséggel az egészségügynek juttatott összegek, mint egy 60%-át vissza fogjuk Brüsszelbe küldeni. Mert nem tartjuk, vagy nem fogjuk tudni tartani ezeket a szoros határidőket. Remélem, hogy születik majd egy ilyen döntés, ami egyrészt felgyorsítja az eseményeket. Nagyon remélem azt, és itt már jelzéseket lehetett a miniszter úr is, mert én arra kértem annak idején, hogy kezdje el Brüsszelbe a tárgyalásokat itt a határidők kitolásáról, illetve arról a lehetőségről, hogy más előbbre haladott projektek is bekerülhessenek a finanszírozásba, vagy ne adj Isten, más forrásból elkészített tervek vagy projektek is adhassák le pályázati igényüket. Más lehetőséget én ebben a pillanatban nem látok, és kis esélyt adok annak, hogy ne adj Isten 5 vagy akár 10 évet sikerüljön, hogy ki lehessen tolni ezt a határidőt. Lehet, hogy lesznek határidőmódosítások, az eddigi tapasztalatunk más területeken az, hogy vannak 6 hónapos, 1 éves, másfél, 2 éves meghosszabbítások, de nem 4-5-6 éves meghosszabbítások, mint amire számítanak, vagy igényt tartanak egyesek ahhoz, hogy el tudják végezni a különböző projekteket.
A nem túl fényes romániai egészségügyről, a kórházak állapotáról, a tervekről és az ígéretekről beszélgetünk. Vendégem a Medicinában László Attila szenátor, a Szenátus Egészségügyi Bizottságának titkára, és idáig volt szó az infrastruktúráról, viszont a humán erőforrásról is beszélni kell, hiszen azt is látjuk, hogy 2023-ban a rezidens vizsgát követően 194 hely maradt, annak ellenére, hogy ismételten csökkentették a sikeresség pontszámot, ezúttal 65-ről 60%-ra. A legtöbb üres hely éppen Marosvásárhelyen egy egyetemi központban maradt. Lehet arról is beszélni, hogy melyek az okok, miért maradnak üres helyek, de fontosabbnak érzem megvizsgálni a kérdésnek azon betületét, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy ez a trend megálljon, hogy Románia ne maradjon szakorvosok nélkül.
Azt hiszem, hogy a legfontosabb lenne az, hogy most már mondjunk erről a munkára.
Ahhoz, hogy bekerülj, vizsgáznod kell. Mindenhol más módszereket alkalmaznak, illetve jobban hozzá van igazítva az igényre ez a rezidens képzés. Viszont igen, a vizsga, a rezidens időszaka, a rezidens szakorvosi vizsga az nagyon kemény és nagyon komoly ezekben az esetekben. Azt hiszem, hogy itt is el kéne már zárkózni. Másik dolog, hogy van jó néhány olyan terület, ahol nagyon komolyan el kell gondolkodni azon, hogy liberalizáljunk. És nagyon sokan fognak kritizálni ezért, de azt hiszem, hogy az alapellátás az az egyik hely, ahol igenis megvan a hely, megvan a lehetősége, hogy elgondoljunk egy ilyen lépést, természetesen összekapcsolva a finanszírozás módosításával is. Már nagyon régóta, és 11 éve vagyok szenátor, én 11 éve az egészségügyi bizottságban, más nem hallok, hogy ezt kell csinálni, azt kell csinálni, és akkor, amikor valamit tettünk annak érdekében, hogy javítsunk a helyzeten, akkor meg évekig kell várnunk azért, hogy a különböző elfogadott törvények végrehajtási rendelkezései megszülessenek és kihirdetésre kerüljenek. És ezt azért mondom, mert évek óta beszélünk a teljesítményorientált finanszírozásról, évek óta beszélünk annak a szükségességéről, hogy hozzáigazítani a kifizetéseket az elvégzett munka valós értékéhez, és sok egyébről. Na most még mindig ott tartunk, hogy akkor megvalósítási tanulmányokat, meg kutatásokat, meg nem tudom, miket finanszírozunk, akár a fejlesztési tervből is, viszont még nem látom azt az időt, amikor ez bevezetésre is kerül. Másfelől pedig azt is látnom kell, hogy olyan esetekben, amikor némi megoldást lehetne elérni, akkor viszont van a rendszernek egy része, ami keményen betart. És ezt azért mondom, mert az egyik ilyen példa az az, hogy nem tegyünk különbséget állami és magán széra között, hanem azt nézzük, hogy akreditálte vagy sem. Ott van olyan törvény, ami aláírásra került már, az kihirdetésre került az államelnök által is, de nincs végrehajtási utasítása. Gondolok itt arra, hogy függetlenül attól, hogy most valakinek van szerződése vagy nincs szerződése a biztosítóházzal, a beteg biztosított délelőtt is, délután és akkor is, amikor magának, akkor is, amikor állami intézményben megy, és a beteget illeti a térítés esetet, a küldött cégére, a beteg szabadság, és ezt írhassa fel mindenki, aki akreditált intézményben működik, függetlenül attól, hogy most állami vagy magánintézmény. Több mint három, aztán a negyedik éve várjuk ennek a végrehajtási utasítását, illetve egy másik nagyon fontos lépés és törvény, ami elfogadásra került, és kihirdetésre került, és ott három éve várjuk a végrehajtási utasítást. Tudni kell ezt, hogy törvény értelmében Romániában bárki lehet családorvos, bármilyen szakkal rendelkező szakorvos. El kell végeznie, hogyha nem rendelkezik a családorvosi szakvizsgával, akkor az egyetemek ki kell dolgozzák ennek a módját, hogy hogyan szerezheti meg, illetve a biztosító ezekben az esetekben két szerződést kell kössön az illetővel, az egyik mint családorvos, másik pedig a szakterületének megfelelő ambuláns ellátásra vonatkozó szerződés. Most három éve nem születnek meg ennek a végrehajtási rendelkezései. Olyan körülmények között, hogy szép lassan haladunk a 2 millió román állampolgár irányába, akiknek nincs alapellátásuk. Tehát ez mind szép és jó idézőjelben véve, hogy most 190 hely nem került betöltésre a rezidens jelöltek között, vagy a rezidens vizsgán meghirdetett helyek közül, de több mint 700 körzetben nincs orvos. Ha kicsit durván vagy durvábban számolunk, ez másfél, majdnem 2 millió embert jelent, akiknek nincs alapellátásuk, akik ellátás nélkül vannak országszerte. Ezekre a helyzetekre próbáltunk gyorsan törvénymódosításokat eszközölni, de akkor, amikor életbe kellett léptetni, akkor viszont mindent megtesznek egyesek, hogy ez ne történjék. Meg annak ellenére, hogy határidők vannak, hogy mennyi idő alatt kell a minisztérium megszűnje ezeknek a törvényeknek a végrehajtási utasításait.
Mekkora gondot fog jelenteni akkor a jövőre nézve ez az orvoshiány? Zárjuk ezzel a beszélgetésünket, hogy orvoshiány és a kórházak nehéz helyzete tükrében mennyire lehet valóban boldog az új év?
Nagy valószínűséggel, hogy 2024-ben is ugyanúgy mindenki majd az egyetemi központok irányába akarja venni az útját, és én nem várok olyan látványos változásokat a 2024-es évben. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy reménykedem abban, hogy túléljük ezt a 2024-es évet, a mindenféle gondoknak köszönhetően, itt főleg anyagiakra gondolok, meg nehogy Isten a különböző bürokratikus intézkedések alkalmazása kapcsán, és remélem azt, hogy képesek leszünk egyrészt eldönteni, vagy közös nevezőre jutni minden politikai és minden szakmai szervezet szintjén, hogy hova akarunk, vagy hová szeretnénk eljutni, és meg tudjuk teremteni, vagy legalábbis megalapozni a törvénymódosításokat annak érdekében, hogy a kialakult konzenzus végrehajtásának a feltételeit megteremtsük 24-ben. Én ezt látnám nagyon fontosnak a mi szempontunkból. Amennyiben erre képesek lennénk, akkor nagy valószínűséggel a változások, vagy a jelentősebb változások 2025-2026-ban kéne megvalósuljanak. Egyelőre sajnos azt kell mondanom, hogy nem vagyunk képesek, és nem csak most, 30 éve nem vagyunk képesek leülni és átbeszélni, hogy hová szeretnénk jutni az egészségügyi rendszerünkkel. És itt szép lassan két olyan nagy elosztó rendszer maradt Romániában, ami lényeges változása nem esett túl, az egészségügyi rendszer és az oktatási rendszer, és ezt azért mondom, mert egyszerűen nem vagyunk hajlandók figyelembe venni, hogy milyen demográfiai változások kommentált a társadalmunk, és nem vagyunk hajlandók szembenézni azokkal a változtatásokkal, amelyek egy ilyen esetben bevezetése kéne kerüljenek. Hogy érthető legyek, nem tudod fenntartani és állandóan fejleszteni az oktatási rendszeredet, mikor neked egyharmad gyereked van ahhoz képest, hogy mennyi volt 1990-ben, és ugyanez elmondható az egészségügyi rendszerről sem. Azt hiszem, hogy már rég el kellett volna kezdeni azokat az infrastrukturális módosításokat, struktúraváltásokat, amelyek felkészít, vagy hozzáalakítják az egészségügyi rendszert a demográfiai változásokhoz. Ne felejtjük, szép lassan odajutunk, és az 1967 után születettek, akik 500 ezres generációk, tehát 67-68, 500 ezres év. Azután 23 év, 400 ezer év született jelentett Romániába, most ott tartunk, hogy 150-160 ezer új születik egy évben. Ezeknek egy jelentős része külföldön. Na most a 66-67-64-ben születettek is eljutottak szép lassan abba a korba, hogy 54-55-56 évesek. Eljutnak majd egy olyan korba, amikor már nem fizetnek be az egészségügyi alapba, vagy a nyugdíjrendszerünkbe, de ugyanakkor felhasználókká válnak, és az infrastruktúra és az egészségügyi rendszer infrastruktúra nincs hozzáigazítva a jelenlétükhöz, illetve az ők igényeihez. Nem igazán látom ebben a pillanatban például azt, és ez a fejlesztési tervben is látható, hogy nagyon sok hangsúlyt fektettünk például az onkológiai, a kardiológiai, vagy egyéb kapacitásaink fejlesztése, hogy el tudjuk majd látni ezeknek az embereknek a gondjait, és így, hogy jóval hatékonyabban és kisebb költségek felhasználásával. Akkor, amikor csökken a befizetők száma és nő a felhasználók száma, akkor el kell gondolkodni azon is, hogy hogyan növeljük a rendszernek a hatékonyságát, illetve milyen módszereket alkalmazunk, hogy fenntarthatóvá tegyük a rendszert. Ezek a nagy kihívások 2024-ben olyan szempontból, hogy a törvénykezési feltételeket kéne el fogadni ahhoz, hogy 25-26-ban a választások után bevezetésre kerüljenek.
a reménykedéssel, és abban a bizalomban, hogy sikerül leülni, és sikerül megállapítani az egészségügy útját, ezekkel a gondolatokkal zárjuk a mai medicinát. Szenátor úr, köszönöm, hogy elfogadta.
Én is köszönöm szépen, és boldog újat kívánok mindenkinek, és azt mondom, hogy legyünk optimisták.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a Medicina, benne dr. László Attila szenátorral, a Szenátus Egészségügyi Szakbizottságának titkárával, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adni a stúdiót. Most búcsúzom. A Medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Boldog, sikerekben gazdag új évet kívánunk. Viszont hallásra!